Azon szombaton, amikor egészen együtt beszünk, három témát szeretnénk majd elővenni. Természetesen Vaéra heti szakasz van, aminek a története Ábrahámnak a története. Elég izgalmas részek vannak benne. Izsák feláldozása, mint nem feláldozás, de majd később. Illetve annak a profétai része, a Sunamita asszonynak a olajának a megszaporítása. Azonban most itt délelőtt folyamán egy egészen más kérdést kell elővennem, tekintettel arra, hogy a kérdést az ember nem saját maga találja ki, kényszerítve, beszorítva vagyok arra, hogy arra válaszoljak, ami most, mintha nem is ide tartozna, de mégis a halálról, a halottak napjával kapcsolatosan kell mindenképpen beszélni. A történetnek az előzménye az, hogy egyre több emberre találkozom, akik vagy keresnek meg, akiknél a halál, mint olyan egy kicsit olyan aktuális kérdés. Nem is tudom megszámolni, hogy az elmúlt napokban hány rákos megbetegedéssel találkoztam, és válaszokat kell adni. Válaszokat kell adni, mert felelősségünk van. Nagyon sok olyan emberre találkoztam, aki hát a koránál fogva is eléggé kétséges helyzetben van, sőt, tegnap előtt valaki jelezte, hogy jó volna, ha arról beszélnék, hogy mit lehet mondani azoknak, akik rákosok és az utolsó időben vannak, mert ő éppen egy kórházban ilyen osztályon dolgozik, és nem tud mit mondani nekik. De hát akárhogy nézem, ha csak a szűkebb úgymond közösséget mondom, itt is, ott is a halál, mint olyan előfordul. Már bejelentkezett időseknek az elmenetéről lehet beszélni, szülőkről és egyebekről. És nem lehet elmenni a kérdés fölött. Nem lehet elmenni a kérdés fölött, hogy ott van, teszem a saját édesszülőm, és most el fog menni, akkor mit tudok mondani? Vagy akárki, a szomszédom, vagy bárki, vagy a munkatársam, vagy bármi, de a saját életem is nem kerülhet háttérben, mert önmagamnak is kell válaszolni sokszor a halálról. És bizony ebben gyakorlatunk is van, amikor néha ugye a halál egy kicsit meglengeti a kasszáját, átvitt élteremben, mondom, hogy vizuálisan lássátok, úgy kiderül, hogy hát nem is olyan egyszerű, tehát egyszer én is meg fogok halni, meg egyszer akármi is történhet, nem kell más, csak lássak egy balesetet, és annyi, hogy ott akár velem is megtörténhetett volna, vagy egy bármilyen hír, amikor elér, hogy valaki olyan helyzetbe kerül, hogy hát itt már nincs mese, itt már előbb-utóbb el kell mennie. Ez akár én is lehetek. És személyes esetemben természetesen ott van, hogy én is magam is, ugye a koromnál fogva egyre inkább tapasztalom, hogy egyre kevesebben vagyunk, mint korosztály. Tehát akármennyire fiatal vagyok, és akármennyire fiatalosnak érzem magamat, azért ott van az embernek a kérdése, hogy hát azért itt megy a folyamat, az előttem levők már úgy szépen eltűntek, a korosztályom nagy része már eltűnt. Hát előbb-utóbb azért csak eljön a vége az én életemnek és a földi életemnek. És ebben a történetben valahol az ember szeretne választ adni a saját ismerete szerint felelősen is, hiszen magamnak is kell, mint mondottam volt, választ adni. Mi van akkor, amikor arról kell beszélni, hogy halottak napja, haldokló, utolsó idő és egyáltalán a halálnak a kérdéséről? Kell beszélni. Ne szépítsük a dolgot, nem operett játék egy élet, bármikor, bárhol előfordulhat. És akárhogy a saját családunkban, a saját közegünkben is mindig van egy ilyen eset, amikor oda kell figyelni. Most valaki éppen az utolsó időt éli meg. Személyesen is tudnék ilyet mondani, családomon belül nem könnyűek ezek a helyzetek, hadd ne mondjam a saját családom belüli problémát is, hadd ne mondjam azt, hogy a közösségben is vannak olyan helyzetek, amikor már tényleg föladta valaki, és még él, de idős kora okán is, és szintén rákról van szó. Éppen elmenendőben van valaki, mit fogok neki mondani? Mi a te feladatom? Mert itt már nem csak az, hogy mit mondok neki, mert szépet és jót tudok mondani, de a feladatomat nem tudom betölteni, hogyha itt mindenféle, bocsánat, ilyen emészhetetlen és ilyen üres beszédeket mondok, hogy Hát majd a mennyországban jobb lesz, meg tudod, drága testvérem, meg így, meg úgy. Ezek blablák. A szép magyar nyelven mentve. Ha nem mondom meg a konkrétot, nem mondom meg a feladatomat, nem teljesítem be, akkor én félrebeszéltem. Ne beszéljünk félre. Ne beszéljünk félre. Lehet, hogy egy csendes napnak ez most egy kicsit olyan sötétnek tűnik, de hogy sötét. Pontosan, az életnek olyan természetes része a halál, mint a születés, vagy bármi, igenis beszélni kell rólam. Amikor ezen gondolkodtam, akkor természetesen újszövetségi igék jöttek eszembe, és a sokak által ismert bibliai vers, ott a Kolosséból olvasható, Kolossé 15-55-ben halál hol a te hullánkod, a halál hullánkja pedig a bűn ereje pedig a törvény. És ebből egy mondatból szeretnék így kijönni, és ebből szeretnék azért felelősíteni mindenkit, halál hol a te hullánkod, és a halálnak a hullánkja nem más, mint a bűn, és a bűnnek a mértéke, nagysága az nem más, mint a törvény. Mi is az első, amit azonnal ki kell ebből iktatni, és ki azonnal a saját szokásainkat, mindjárt átmegyünk egy önsajnálba, hogy milyen nagy fájdalom, mikor a halállal találkozunk, jó belég szól a hullánkja. Ki kell mondanom, hogy teljesen fölösleges ilyeneket mondani, kell teljesen fölösleges itten sajnálkozni, sajnát adni. Tehát ez az 1 Korintus 15:55-ben, ami írva vagyon, amikor erről szól a bibliai vers a hullánkról, akkor nem a negatív oldalát kell észrevennünk, hanem pontosan a pozitív formáját, a pozitív hatását. Igenis, pontosan jó nekünk, hogy a halálnak a hullánkja a bűn, és a bűn, mint olyan, szúr bennünket, bizony fájdalmat okoz. Pontosan fordítva. Amikor a Bibliában a hullánkról beszélünk, akkor a bibliai értelmezésében a hullánknak a használata több jelentésben, több formában jelenik meg. A bűnnek, a hullánknak a jelentése az Ószövetségben két formában jelenik meg. Egyrészt úgy, mint a növényeknek a tüskéje, illetve az állatoknak a védekező eszköze, nem más, mint a hullánkjuk a szó valós értelmében. Ugyanakkor a Bibliában más helyen meg megjelenik a hullánknak a másik jelentése, ami kicsit a mai korban ismeretlen, egy szúróeszköz, ami az ösztöke végül is, amivel az állatot úgy böködik, hogy menjen már odébb. A vastag bőri állatokat ilyen nem láncsa, hanem kisebb láncsa jellegű eszközökkel ösztökérik, hogy menjen tovább, és ez a másik a hullánk, illetve a jelenések könyvében a skorpiónak a hullánkja újra előkerül, valamint az előbb idézett bibliai részben ott van a bűn, mint a 1 Korintusban vagyon, a bűn 1 Korintus 15:55-ben, de a Róma 10, ja, nem a Róma 14:5-ben, hanem még egyszer előkerítem, a másik jelentése, Pálnál nem írtam föl, amikor a saját magát, maga betegségéről írja, mint tüskéről, ez is ugyanaz a fogalom, mint a hullánk. Miért is pozitív nekünk a hullánk? Azért, mert gyakorlatilag akkor érezzük a bűnnek a hatását. Akkor. Akkor érezzük, hiszen a bűnnek a zsoldja a halál, az, hogy a halál fele terelget valami. A halál felé valami bűn, mint olyan, harcol, hogy a halálba menjünk. Harcol, hiszen zsoldról van szó, a bűn harcol ellenünk, az életünk ellen. És itt van a kérdés bennünk, hogy bizony, hogy tudunk szolgálni azok irányába, akik éppen élnek, éppen haldokolnak, vagy öregek, és már a minden élők útjára nyugodtan számíthatnak, hogy előbb-utóbb elmennek. Mi a feladatunk? Mi a feladatunk? És ebben a pillanatban ki kell mondanom, semmi más. A hullánknak a használata. Igenis, a törvény a fullánknak, a szúrásának, a bűnnek az erejének a fokozására alkalmas, és itt nem bántani kell az embereket, hanem pozitív értelemben fájdalmat kell okozni. Igenis kell beszélni a törvényről, adott helyen és adott esetben, hogy fájjon valakinek az állapota. Igenis, ha valaki testvér, rokon, bármilyen szinten szellemi-lelki közösségben van valakivel, akkor nem mindegy, hogy a másik embernek milyen az állapota, és igenis, nekem is, neked is fájni kell, hogy mi van a gyerekeddel, nagyon is fájni kell, mi van azzal, akik szellemben, életben valami felelősség közösségébe tartoznak hozzád. Igazából a hívő életnek nem azt az oldalát kell használni. Amikor minél kevesebb törvény van, annál kevesebb fájdalom. Akkor te halált szolgálod abban a pillanatban. Hiszen gondoljunk bele, ha az emberek nem volna fájdalomérzete, nem érezné, hogy a tűzforra a kályha, szénné égne a keze, nem érezné, hogy elvágta az erejét, nem látná, nem érezné, az úgy, ahogy van, meghal. És jelen pillanatban a tévtanítások tömkelegét azonnal fékezni kellene törvény tekintetében. Igenis kell, hogy a törvény fullánként, mint olyan, igenis szúrjon meg. Igenis. Kell, hogy a bűn, mint olyan fájdalmas legyen. Nem vádbeszédeket, nem kárhoztatásokat kell mondani, szó se róla, hanem pontosan a fájdalmat elő kell idézni. Kell szólni Isten igéjét, hogy világosítsa meg azt az állapotodat, amiben vagy, és fájjon. Fájjon. Mert ha nem fáj, belemész a halálba. A halálnak, a bűnnek a zsoldja a halál, a bűnnek az Isten elleni engedetlenségünknek a fizetsége a halál. Neked. Neked. Igen. Az egész bűnbeesésnek a története óta minden embernek jellemző fizetése, következménye, az Isten elleni engedetlensége. Nem a törvény szó valós értelemben, hanem az, hogy a törvényét, Istennek a rendelését, akaratát nem tartom be, ennek egyenes következménye az, hogy a halál, mint olyan, az életünket kicseréli, és a halál alatt állapotába kerülünk. Valójában fáj-e nekem az állapotom, ez a kérdés? Valóban kapok-e az ige által bizonyos bökést, hogy fáj, mennem kell, vagy nem szabad arra menni, mint az állatnál ezt a bizonyos ösztönző eszköz. Tényleg, ösztönző eszköz bennem az, hogy fáj a bűnöm, mert a törvény láthatóvá érezhetővé tette az állapotomat, és ne menj arra, vagy menj arra. Pásztorol-e engem a törvény? Pásztorol-e úgy, mint tényleg nem a villanypásztor, bár úgy is pásztorolhat, hogy megüti az óromat a gyenge áram, hogy ne tovább. Pásztorol-e engem a törvény? Igen, ösztökéle a törvény engem arra, hogy ne fájjon, mert nincs tovább. Amikor ez a Biblia versen megyek tovább, ott gyakorlatilag jön egy válaszkérdés, hogy halál, hol a te fullánkod? És én azt mondom, hogy a hívő embernek ez a bizonságtétele. Ott kell, hogy legyen bármilyen halál előtt álló embernél, akár kinél és akinél kell erről bizonságot tenni. Halál, hol a te fullánkod? Igen, valamennyien elmenjünk a mindenélők után, valamennyünknek előfordulhat, hogy holnap az orvos azt mondja, hogy ennyi az idő, előfordulhat, és ugyanakkor előfordulhat az, hogy választ kell adnunk, nem kis választ kell adnunk, a mi bizonságunk az a pozitív válasz. A mi bizonságunk bizony az, amikor azt mondjuk, hogy a halálnak a fullánkja, a bűn nem érint engemet. Nem azért, mert nincs törvény, mert a törvény elmúlt, nem azért, mert a törvény fölött vagyok, nem azért, mert nem érdekel a törvény, hanem azért, mert tudom, hogy a törvény okozta bűntudat, mint olyan, már nem fáj nekem, mert le tudtam tenni, mert le tudtam, oda tettem tenni Istené bocsánatkéréssel, ennyi a bűnbocsánat, és ennyi a kegyelem is adott esetben, még fokozva a helyzetemet. Akkor tudom kimondani, hogy hol a te hullánkod. És ezt a bizonságot kell elvinnem akkor, amikor én kerülök abba az állapotba, hogy ki tudja, mennyi idő van, és amikor valaki az én környezetembe ott van, és a halál leselkedik rá, akkor el tudom-e mondani neki, ha rendezett az életed, ha a bűnöd rendezve van, ha minden rendben van, akkor a halálnak nincs hatalma rajtad. Ekkor kell nem mindenféle misztikus és egyéb szépen lerajzolt mennyországokról beszélni. Annyi, de annyi tanítást hallottam én már, hogy milyen lesz a mennyországban az arany kaputól kezdve, a nem tudom micsodáig, tényleg nem tudom hány filmet lehetne csinálni, ilyen mesefilmtől kezdve mindenféle szépségeset, ami az embernek szeme, szája, ingere, kívánsága mind ábrázolva van, hogy ilyen lesz a mennyben, meg olyan lesz. Általában a földi életnek a rekonstruálásáról szól, a mennyországi vágyú, ott ugyanezt megéljük, de csak egy kicsit jobban, magyarul ott nem lesz rossz. Tehát tudok-e bizonságot úgy tenni, hogy az a halál, ami a földi halál, az számomra érdektelen, mert megbocsátottak a bűneim, mert kegyelem alatt vagyok, és örök életem van. A halálnak egyetlen egy ellenszere van, nem a földi élet, hanem az örök élet. És tudok-e beszélni a halál ellenszeréről, hogy hol van hatásod? Hol? És tudok arról bizonságot tenni, hogy engem a törvény, mint olyan, nem leleplezés fájdalmat okoz, mint a fullánk, hanem valamikor leleplezett és valóban fájt, de ma már szabad vagyok, mert megbocsáttatott, mert többet nem teszem. És ekkor kell beszélni az ideje végén levő föld életének, a végén levő embernek, hogy te neked is tessék elkezdeni a rendezést. Tessék elkezdeni a rendezést. Tessék, ami fáj, az elrontott életet, házasságot, de sorban mondhatnám, hogy mi van mögöttünk, amit a nehéz itt hagyni a földön. Tessék rendezni. Tessék rendezni Isten törvényével, hogy igenis tudom, hogy ezt rosszul tettem. És amit a látható világban lehet rendezni, rendezzem. Amit lehet bocsánatot kérni, legyen megbocsátás. Amit ki kell fizetni, legyen kifizetve. És így tovább mondhatnám, de maga az, hogy a halál számodra semleges, nem fájdalmas dolog, az, ha földi életed itt rendben van, Isten törvénye szerint. Akkor tudod átvészelni a halál állapotát az örök életre. Akkor. Akkor nem fog a halál fájdalmat okozni. Hány de hány példát lehet hozni a bibliai történetekben is, amikor maga a halálnál el lehet mondani, és olvasni lehet, hogy az élettel beteljesedve úgy halt meg valaki, betöltötte az életét. Mennyi, de mennyi békétlenségünk, mennyiféle bajunk van abban, hogy ezt a földi életünk nincs rendezve. Mennyi, de mennyi olyan dolog van, amit nem intéztünk el, amit nem tettünk meg, mulasztási bűneink és egyéb bűneink, mennyi van? És ekkor jön a kérdés, hát ezek fájnak. És amikor kell beszélni arról, hogy a halál nem feltétlenül jelenti a tragédiánkat, akkor kell arról beszélni, hogy ha van időd, akkor most kezd el. Akkor most kezd el a bűneidet, mint olyat rendezni, és most kezd el a törvényeket végignézni, hogy kell anyának lenni, feleségnek lenni, apának, nem tudom, milyen pozíciót vegyek még elő. Most nézz át az életedet, hogy Isten szerint hogy kell élned. Ne az utolsó pillanatban legyen, amikor ott fekszel az elfekvőbe, hogy neveltem a gyerekemet, és most nincs itt. És ne akkor legyen az, hogy öreg koromra, halálomra nincs, aki teszem azt, nem lefogja a szememet, de ott legyen, fogja a kezemet. Hol voltál akkor az életed során? Hol volt Isten szerinti mindaz, amit meg kellett volna élni? Igen, már most kell, hogy fájjon. Igen, most kell, hogy fájjon az, hogy nem jó egy kapcsolatod. Most kell, hogy fájjon, hogy nem jó egy viszonyod a gyermekeddel. Most kell, hogy fájjon az, ami Isten törvényével ellentétes. Nem akkor, amikor. Bizony nem akkor, amikor. Nem a végidőben, amikor már tehetetlen vagy, amikor már nem tudod rendezni valakivel a kapcsolatodat, most kell bocsánatot kérni. Most kell Isten szerintévé tenni a kapcsolatodat. Nem arról kell beszélni, hogy minden szép és minden jó, hanem azt kell megélni, amikor az életemnek az utolsó szakaszában, és az bármikor bekövetkezhet, rendezetnek kell lennem. Ne odázzuk el. Igen, és nagyon jó, hogyha halál fullán ki a bűn, mint olyan fájdalmat okoz. Ennél jobb állapotot nem is tudok elmondani, mert ez a garanciája annak, hogy a halál, mint olyan, nem fog nagy tragédiát okozni az életemben, hanem tudom azt, hogy a halál helyett örök élet az enyém. Ekkor, viszont a minden bűn rendezve van, hiszen a minden, ami elém került, letettem Isten elé, van kegyelem és bocsánat. Abban a pillanatban egyértelmű, hogy ott kell lenned az üdvbizonyosságnak is, hogy kegyelem alatt vagyok, bűnbocsánattal rendezetten, földi életemet rendezetten vagyok, akkor a mennyország vár, és nem az a filmszerűen berendezett akármi, hanem az, amit örök életnek hívunk. Kell beszélni erről. Igen, kell beszélni erről. Nem azt kell mondani egy haldoklónak, hogy jaj, de szép lesz meg egy év. Nem. Nem a keresztény maszlagokat kell összerakni, hogy majd az anyósommal, meg a kutyámmal ott fog sétálni a mennyországon. Ne áltassuk egymást. Ne áltassuk, okozzunk fájdalmat. Okozzunk. Nem önmarcangolás, nem mártironkodás. De valóban akkor teszünk valakivel jót, amikor még van lehetősége, szólunk neki, ez így nem megy tovább. Ennek rossz a következménye. Ezért van, hogy nincsenek rendezett életek, hogy az életük utolsó heteiben valaki hetekig agonizál, nem tud meghalni. Akkor van, hogy valaki felsóhajt, hogy itt a vége, el kell mennem, és mosolyol az arcával megy. Az ellenpólusokat hoztam. Mondhatnék ilyen példát is, teszem azt a nagyapámat, akinek a utolsó pillanataiban én voltam vele. Olyan természetességgel mondta, hogy hát most meg fogok halni. Azóta én nem félek a haláltól, mert olyan természetesé vált, és tudom, hogy az élete, mint olyan, minden zűrzavar és mindenféle társadalmi, politika, egyéb állapotok, amik voltak ebben az országban, után békésen ment el. A fájdalom okozza a békét. Az a fájdalom, ami a testünkben megjelenik, az a gyógyulás első lépése. Nem fájdalom csillapítókat kell adni egy betegnek, hanem szó szerint gyógyítani kell. Igen, és a halál előtt meg kell gyógyulni mindenkinek. Meg kell gyógyulni a kapcsolataiban, meg kell gyógyulni a maga elképzeléseiben. Igen, újra kell értékelni, hogy mi volt a feladatom, azt megtettem-e. Újra kell értelmezni, hogy hogyan éltem meg, valóban Isten törvénye szerint éltem meg, avagy a magam kénye kedve szerint okoztam problémákat, bajokat, háborúkat. Ezt mind-mind rendezni kell. Ne arról beszéljünk, hogy jaj, de szép, meg majd locsolni fogom a sírodat, meg nem tudom milyen szépeket. Igen, bármelyikünkkel bármikor elő fog kerülni. Bármikor ott fogsz állni valakivel szembe, és megkérdezi, hogy hogyan tovább, mert az orvos ezt mondta. Ott fogsz állni. És válaszolnod kell. És akkor is válaszolnod kell, neked mondja ki az orvosod, hogy hát, mint most tegnap előtt, vagy mikor beszéltem valaki közvetlen közelemben levővel, amikor a rákot azt mondták, hogy hát, ezzel most már együtt kell élni. Meddig? Ja, hát azt nem mondták. Mi a felelősség? De mi a felelősség? Nem tudhatod. És a felelősség ott kezdik, hogy nem tudod kinek, mikor van az utolsó ideje, nem tudod, mikor van az utolsó pillanata, hanem a felelősség ott van, hogy úgy nézzünk egymásra, mint potenciális haldoklókra. Bármikor, bárhogy, bármi. Mert minél előbb kezded el az, hogy fáj, a fullánként szúr a bűn, annál hamarabb jutsz el a békességre, és mész át egy olyan állapotba, amelyik később az örökké valóságnak a mennyország része. Igenis, itt kell kezdeni. Igenis, a halál fullánkja, mint olyan, szúrjon. De amikor az életed már Krisztusban rendeződött, amikor kegyelme ott vagy, amikor rendezett a megbocsátás az életedben, tényleg meg naponta megéled a rendeződést, akkor már mondhatod, hogy halálból a te fullánkod. Ne! Ne vádoljál! Ne piszkáljál! Ne törvényeskedj a fejem fölött! Én a törvényt, mint olyat megismertem, a törvény alapján tudom, hogy van-e felelősségem, nincs, de ma már biztos nem nincs, mert örök életem van, és tudom, hogy miért, azért, mert egy percig nem tűröm a magam bűnét, hogy tovább szurkáljon. Mert az a normális eset, ha az embernek fáj valami, akkor azonnal tenni akar, hogy ne fájjon tovább. Normális eset. Nem az a normális, hogy beveszem a fájdalom csillapítót. Megmagyarázom a betegségnek az okát, elmegyek dicsőíteni, meg nem tudom mit csinálni. A betegség betegség. A fájdalom fájdalom, és a fájdalom áldás. És így a halálnak a fullánkja áldás számunkra. De ne hordozz magadba. Ne hordozz a szúrást. Ne hordozz a régi-régi bűneidnek a következményét, mert akkor viszont nem történt meg a bűnöknek a rendezése. Ne hordozz magaddal a bűnöknek a rendezésénél, valóban ezt a kicsit nagyképűnek hangzó kijelentéssel magad is megélheted, halál hol a te fullánkod. Te bűn, hol tudsz már hatni rám fájdalmasan? Hát nincs. Letettem, nem csinálom, amit tettem, Istené tettem, megbocsáttatott. Nincs mi szúrjon. Beszélünk a hívő életről, miért boldog meg egyéb. Hát ezért boldog a hívő élet. Mert tudom azt, hogy megbocsátatott. Tudom, hogy még egyszer nem tud belém szúrni. Mert nem megyek a közelébe se. Meg nem a bűnnek kell terelgetni engem a halál fele. Ugye, mint az ösztöke, a láncsaszerű állatot terelgető bot. Nem. De mégis oda visszahat ez. A feladatom mégis Isten törvényről beszélni, és úgy, hogy fájjon. Igen. Felelőssé tenni embereket. Nem ítélkezni. Nem vádolni. Felelőssé tenni. Adott esetben, akiért felelős vagy, szólni kell. Ez így nem megy tovább. Ez így nem megy tovább. Nem megy tovább, mert következménye van. Sorolhatnék millió dolgot. Sorolhatnám azt, hogy teszem azt, amiről beszélgettünk. Vedd föl a kis kölcsönödet, de mi lesz a gyerekeddel? Majd meglátod a temetésed előtt 2 héttel, hogy nem lesz a gyereked. Nem lesz. Mert nem volt rá időd, egyéb hülyeségre volt időd. Egyéb túlélés, meg leélés, meg fogyasztása volt vágyad. Hát most hiába vágyakozol, már nem lesz. Mondhatnám sorba akármit, a fogamzásgátló szerektől kezdve a pián át az akármit felsorolhatnék. Mikor szólunk egymásnak, hogy ez törvénytelen? Mikor szólunk egymásnak, hogy ennek következménye van? Mikor szólunk annak, hogy bármilyen mértéktelenségre, hogy ez nem jó, ez sok vagy kevés? Mikor szólunk a határokról, a törvényről, a törvény végrehajtásáról, mikor szólunk? Hát nem fáj a másik embernek a helyzete? Hány de hány ember nem lenne rákos most ez a divat, vagy ez a többet felfedezett betegség, ha szóltunk volna neki, ha nem mi lettünk volna, akik olyan közeget termettünk neki, amire a mérgezések és egyebek szerint természetes, hogy rákos lett. Hol vagyunk mi, akik fáj, hogy mit csinálnak? Nem zöldpárti reklámok kellenek. Igen, fáj, hogy ilyen a levegő, ilyen a környezetünk. Fájjon. Hiszen a bűnnek ott vannak a következményei. A gyerekek tömkelege már úgy születik. Miért van ennyi cukorbeteg gyerek, több, mint valaha? Úgy születnek már cukorbetegen, a gyerekek mérhető, nagyon nagy százaléka úgy születik már, illetve kora gyerekkorukban cukorbeteg. Drága szülők, hol a nyavajában voltatok? Mit csináltatok, hogy a gyerekek már gyerekkorban megkapták? Miért nem vigyáztál a magzati állapotában? Sorban mondhatnám. Vagy ott van akár az oktatásban a gyerek. Nem az a baj, hogy milyen állapotba érkezik, hogy ott az iskolában, vagy bármelyik intézményben milyen állapotban van, otthon mi nem volt meg, hogy alkalmas legyen akár az első osztályra. Hát nem szólunk, hogy egy gyereknek akár a versenyben, a fejlődésében te voltál szülő, az, aki gáncsoltad, aki nem engedted, és most szenvedsz, mert ezt teszem, az csöves lette, meg ott fekszel az ágyon. Annyi, de annyi bajt tudnám mondani. Ne kutakodjunk, de amit látunk, azt mondjuk ki, ez bűn. Tegyük fájdalmassá a bűnt. És igen, nagyon nagy öröm, ha nagy fájdalma van valakinek. Hogyha nagyon-nagyon fáj a bűne, mert az viszi megtéréshez. Igen. Igen, minél több törvény kell, minél több bizonság kell, minél többet kell beszélni arról, hogy mi a baj. Prevenció, megelőzés, vagy ha látod, hogy valaki lázas, abban a pillanatban tudd meg, hogy ott valami betegség van, küszködik a szervezete. Lásd meg azt a lelki-szellemi állapotot, hogy valaki lázas. Igen, ne borogasd a fejét, jaj, majd rendbe jön. Nem, mi a baj? Mi a baj? És mutassunk rá a törvény szerint, hogy ez a baj. Ez társadalmi szinten a személyes kapcsolatunkban igen, kötelesek vagyunk. Nem hiper-szuper okosnak kell lenni, nem erről szól. Nem te vagy a főpásztor meg egyéb, hanem te vagy az az ember, akinek fájni kell a másiknak a bűne is. Kell, hogy fájjon a saját bűnöd természetesen először. Igen. És akár teszik, akár nem. Ha fájdalom van, azt nem te akarod, az jön. És sajnos, legtöbb esetben mi a fájdalmat csillapítjuk. A fájdalmat csillapítjuk. Van egy rossz házasság, majd lesz jobb, beveszünk a kis pirulát. Ki ilyet, ki olyat, ki amelyet. Majd a gyerekem ilyen lesz. Nem, a gyerekedet nem neveled, erről szól a történet. Majd a gyerekem szeretni fog. Nem, te nem szeretted megfelelő módon. És sorba bevesszük a majd kérdését, majd kiheverik a betegséget, majd, nem, most. Most. Most, ha fáj, ott tenned kell. És Isten tényleg annyira szeret bennünket. Minden fájdalomra oda tette, itt a megoldás. Nem fájdalomcsillapító, szó se. Nem az, hogy jó közösség, meg jó akármi. Nem menekülj a családod elől egy gyülekezetbe. Nem veszed észre, hogy ez fájdalomcsillapító. Nem menekülj nagy szolgálatba, mikor otthon áll a vál, és a gyerekeddel probléma van. És az egész nevelésed egy katasztrófa. Ne keressük a kis tablettáinkat, kis lelki-szellemi tablettáinkat. Fájjon. Ha fáj, az a pozitív. Ha nem fáj, akkor meggyógyultál. Fájjon, hogy gyógyulj meg. És én úgy gondolom, hogy amikor tényleg halottak napja van, akkor sokszor fogja az ember látni és érezni, hogy ott sírnak a temetőbe. Igen. Nem ott kellett volna sírni. Hol volt az ember, aki szólt, hogy ne a temetőbe sírasd önmagadat, hanem még az életben rendezd a kapcsolatodat, hogy ne kellessen síratnod önmagadat. Ott a temetőbe. Ez szól élőnek, és szól az életnek bármely szakaszában. A bűnnek a fullánkja tényleg jó, hogyha szúr. Ösztönöz valamire. Sok esetben úgy, mint az Ószövetség könyvekben, a bűn nem más, mint a tövis és a fullánk. De jó, hogy a bűn nem enged oda távol valamerre, hanem megszúr. Kerítésként odáll a bűn, hogy ha odébb megyek egy métert, megszúr. De jó. De jó, hogy Isten elrendelte azt, hogy fájjon az, hogy lépéssel kijebb mész a te területedről. Bemész a rekettyésbe és megszúr. De jó. Örülj neki, hogy fáj valami. Akkor neked nincs helyed. Örülj neki, hogyha fáj valami, mert akkor a betegséget ki fog derülni. Örülj neki, hogyha tényleg az ösztöke téged bököd, hogy menj innét. Örülj neki. Örülj a fájdalomnak, örülj a fullánknak, örülj. Mert ebből lesz a változás. És amikor tényleg fáj az embereknek, a halál előtti időszakuk, fáj a elvesztése valakiknek, akkor nincs más feladatunk. Üljünk le, elsősorban saját magunk az illetővel. Beszéljük meg, hogy nekem ez fáj, neked az fáj. Egymással rendezzük le a bűneinket. A mulasztásitól kezdve a tetleges bármilyen egyéb bűnökig. Igenis, ezt a fájdalmat megbocsátással, Isten előtti megbocsátással rendezzük. És akkor valóban elmondhatjuk azt, amit Pál szintén egy ilyen nagy lendülettel mondott Rómában, ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak élünk, halunk meg. Másról szól, mert ott már azért Pál is tudta, hogy neki az élete abszolút nazíreusi, abszolút odaszentelt élet. De valamilyen értelemben ránk is vonatkozik. Ha mi tudjuk, ha itt élünk, akkor is az Úréi vagyunk, ha meghalunk, akkor is az Úréi vagyunk, ez önmagában már egy békesség és egy biztonság. De amikor még fájnak a dolgaink, akkor még van lehetőségünk, hogy az Úréi legyünk, mert a bűnünket rendezzük, mert kegyelmet, mint olyat kérhetünk, az elmúlt életünkre, ami nem ismétlődik meg, igen, lehet kegyelmet és megbocsátást kérni. A hívő embernek ez az életének a vége. Ha meghalok, ha élek, akkor is az övé vagyok. Az övé, és az annyit jelent, hogy az örök élet az enyém. Ha élek, vagy halok. Csak akkor vagy Istennek a birtokában, Krisztus uralma alatt, ha meghaltál. Ha meghaltál és élsz, ez pedig az örök életre mutat. Ez a római kijelentése, ez Pálnak ez a szava, hogy pontosítsak valamelyest, Róma 14.5-ben, amit olvashatjuk, ez a bizonsága annak, hogy a fullánk már nem szúr, nem bánt. Én kívánom azt, hogy mindenkinek, itt most halottak napján legyen egy önvizsgálata, fájjon. Többféleképpen lehet fájnia, lehet úgy fájni, hogy van rendezni való, élő személlyel, élő helyzetben, és van egy, ami a múltba visszatekintő, amikor már itt ebben a világban nem tudom rendezni. De akkor is rendeznem kell. Igenis, neked kell oda menni. Itt vagyok, Istenem, leteszem azt a mulasztást, amit az életemnek a során az elhunytal kapcsolatosan. Nem fejeztem be, nem rendeztem. Igenis, le kell tenned. Mert Isten fájóbbá fogja tenni. Isten meg fogja a törvényt adni neked, hogy viszont törvényt ellenül tetted. Nem töltötted be, vagy ellene tettél. És ezt úgy szintén, akár most aktuálisan, nagyon is meg kell cselekedni. Itt vagyok, Istenem. Fáj ez, vagy az, vagy amaz. Ezt a fájdalmat azért kaptad, hogy ne legyen többet. A fájdalmat Isten azért adja mindig, hogy soha többé ne fájjon. Ne hordozz magadba a kellemes, kényelmes dolog, hogy jaj, bárcsak nagymamival, akárkivel, mit kellett volna tennem. Engedd már el. De az engelengedés nem más, mint a megbocsátás. Megbocsátás és visszafele bocsánatkérés, melyet van olyan bocsánatkérés, amit már az élő nem tud megbocsátani, de maga Isten fel tudja oldani ezt a mulasztási vagy bármilyen bűnt. Amit elé teszel, megszűnik. Amit elé teszel, attól szabad vagy, és az már nem fog többet fájni. Nem kell itt a halottak napján önmarcangolni, és van feladatunk, bizony van feladatunk. Bizony van feladatunk idősek irányába, különösen sokak irányába. Sokak irányába el kell mondani, hogy ne szórakozz már mindenféle emberi önszédítéssel. Gyülekezeti egyéb szolgálatokkal és mindenféle csoda tanulmányokkal és egyebekkel. Nézz a tükörbe. Fájjon az életed. Ne legyen gyógyszer az, hogy én ezt vagy azt csinálom pótcselekvésként. Ne legyen. Különösen az idősek tudnak nagyon-nagyon politizálni, meg nem tudom mit csinálni, fontoskodni. ahelyett, hogy maguk is rendezzék a dolgokat. Ha valakinek kellene szólni, akkor az időseknek kell szólni, ott érthető módon nagyobb az esély, hogy rendezd már az életedet, ha szépen akarsz meghalni az örök életre. Ne foglalkozz fölösleges dolgokkal, hanem rendezd az életedet. Rendezd az életedet, de ez vonatkozik ott annak az életére is. Feladatként elmondani, aki ott fekszik a haldokló ágyán. Igen, segíthetünk a átmeneten, segíthetünk, akár a megtérésig segíthetünk valakit. Úgy beszélni, rendezzük a dolgokat. Van egy élet, van egy vége, természetes, innél csak rendezetten mehetünk el. Ha nem rendezzük, az fájdalmas. Az tényleg fájdalmas. Akkor tud a hullánk szúrni. Mert az élete végén általában az ember mind érzi az összes bűnét. Igen, lehet rettenetes módon fájdalmak közt meghalni, és lehet úgy, mint a Bibliából hozott példák, betelt az élettel, elment, kész. Feladatunk van. Feladat, és ez talán egy kicsit bátortalan, vagy nem is bátortalan, vagy kicsit kevés válasz. Mit mondjak a haldoklónak? Mit mondjak a haldoklónak, kérdezi tőlem az az ápolóné, aki rákosok között elfekvő jelleggel. Naponta látja a haldoklókat, naponta kérdő szemeket lát. Mit kell mondani? Nem tudsz mit mondani. Ne hazudj, hogy ilyen szép, olyan jó lesz. Ez kevés. Ez egy keresztény blabla, egy keresztény álmítás, szédítés. Akkor lesz valaha nyugalma egy elmenőnek, ha nem hagy maga mögött számlát. Ha tudja azt, hogy amit tett, az rendezett. És ez nem az vádbeszéd története, hanem szabad odaülni mellé, hogy mi bánt. Szabad odaülni, oda menni mellé, hogy mi fáj. És lehet, hogy te fájsz neki, mert hogy. Lehet, hogy pont te neked lehet a feloldást adni, hogy ne maradsz. De ha nem veled kapcsolatos, akkor neked el lehet mondani, ha van idő, lehetőség. Próbáld még most rendezni. Itt a telefonom. Ide hívom az derékvenst, téged meglátogatni. Ha van idő, akkor ajánljuk föl. Ajánljuk föl a lehetőséget, hogy ne fájjon neki. Ajánljuk föl neki a megbékélésnek ezt az oldalát, a rendezettség megbékéltségét. Ajánljuk föl abban a szolgálatunkat, a segítségünket. De ne áltassuk mindenféle gagyival. Hát ilyen az élet. Meg a nem tudom micsodákat, ki nem tudjuk találni. Meg majd találkozunk, meg ne. Nagyfokú hazugság ez. A hazugság az, hogyha a feladatomat, a felelősségemet elodázom, ez hazugság. Őszintének kell lenni. Téged fáj valami, beszéljük meg. Ne fájjon a te bűnöd, de az én bűnöm se fájjon. Mondd meg, hogy mi. Miért fáj az, amit én tettem? És egy hívő családban, egy hívő kapcsolatban naponta szükséges ez. Egymással nem haragszunk, egymással rendezett viszonyban vagyunk. Nincs fájdalmam, mert, hanem ha fáj, akkor megszólalok. Tudod, ez fáj nekem. És amikor a másik megszólal, hogy fáj nekem, akkor így működjön a megbocsátás. És amikor ez nem működik, akkor ha van egy rokon, van egy testvér szellemértelemben, és igen, legyen ott valaki, hogy beszéljetek már egymással, rendezzétek, mert nekem fáj, hogy kinéztek. Hát nekem fáj, hogy nektek fáj. Ez lenne a hívő élet. Nem beleavatkozás, nem beleszólás másnak az életébe, de nem tehetsz mást. Ha szeretsz valakit, akkor fáj neked. Egy testen belül, ha vagyunk, akkor fáj. A test minden tagjának a valahol probléma van. Ez a normális hívő élet. és amikor tényleg egy haldokló vagy utolsó idős embernél vagyunk, akkor éljünk úgy. Fáj nekem. Fáj nekem. A te bajod. Van, amit nem tudunk változtatni, mert egy bűnnek a következménye egyértelmű, a halálnak a megjelenése. A bűn megkapja a jutalmát, magát a halált, a sátán megkapja a bűn által az életedet, a testedet, de erre még mindig ott a válasz. Ne örülj. Nem fáj. Nem fáj, hogyha elhagyom a testemet, a szellemem élve marad. Az utolsó ítéletre meg lesz tartva. És ebben ott lehet a bizonságod. Ha nem fáj már a bűn, ha nem fáj már az életed, akkor biztos lesz benne, hogy az örök életed bizonyára, reménysége szerint valódi valóság.